Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén 31. Zsoltárunkat énekeljük. A 31. Zsoltárunkat, ami így kezdődik: Uram, én csak te benned bíztam, őrizd meg kegyesen. Foglaljunk helyet, testvérek, és a hittan évnyitó keretébe hallgassuk meg most a gyermekeink beszámolóját. A nyári hétről itt vannak néhányan, és a gyerekmunkások közül is, akik ott voltak, hallgassuk őket szeretettel.
Az örökkévaló királynak pedig, a halhatatlan, láthatatlan, egyetlen Istennek tisztelet és dicsőség örökkön örökké. Amen. 1 Timóteus 1.17. Június-július fordulóján tartottuk a gyerektáborunkat. Szokolyán. 28 gyerekkel táboroztunk. A kis mag, akik ma el tudtak jönni, tömören bemutatja azt, hogy mivel foglalkoztunk az idei gyerektáborban. Kérem, hogy emeljétek föl jó magasra a képet. Egy fantasztikus hajóutat tettünk meg, és ebben a két kézzel fogjad fölül, Ábel, két kézzel fogd fölül, és ebben a 2, 4, 6, 7 megállóban álltunk meg, a dzsungelben zajló hajó kirándulásunk során, szépen sorrendben. És a látható történeteknek, a képeken látható történeteknek a tanúságai mind azt szűrték le nekünk, amit az elején hallottunk, hogy az örökkévaló királynak pedig a halhatatlan, láthatatlan egyetlen Istennek tisztelet és dicsőség örökkön örökké. Amen. A teremtés, a bűneset, az özönvíz, a bábeli zűrzavar, Jézus Krisztus születése, kereszthalála, és végül visszajövetelével, az újjá teremtéssel foglalkozó történetekben Isten gazdag üzenetét tapasztalhattuk meg. Mindeközben rengeteget játszottunk, és az Úr kegyelmes volt hozzánk, mert szuper időnk volt, ez már régen volt a gyerektáborban, nem gyulladtunk meg, mint most. Úgyhogy ez nagyon jó volt, és minden kirándulásunkat meg tudtuk tenni, betegség nem tizedelte a tábort, és a gyerekek nagyon kedvesen, nagyon aranyosan jól viselkedtek. Szeretnénk megköszönni mindazoknak a segítségét és támogatását, akik akár anyagilag, akár természetben segítettek abban, hogy ez a tábor zavartalanul létrejöjjön. Értem itt a főzéseket, a palacsintasütést, a rántott húspanírozást és minden egyebet. Köszönöm szépen a munkatársaknak, akik közül jó párat itt láthattok, lehet látni itt a háttérben, hogy ez a tábor gondtalanul és zavartalanul lebonyolódhatott. Az ének, amit most el fogunk énekelni, tábori énekünk volt, letehetitek a képet, gyerekek, össze is tekerhetitek. Tábori énekünk volt, amit azért is választottam. Egyrészt egy útról volt szó végig a táborban, tehát egy utazáson vettünk részt, de igazából most is egy útra indulunk. Gyerekek, felnőttek is, családok is ebben a tanévben, és ehhez szeretnénk adni egy kis bátorítást, és hát a gyerekeknek a szívére helyeződik az az üzenet, amit ez az ének is hordoz. Az elkövetkező tanévben és szeretettel várjuk a gyerekeket gyermekisten tiszteletre ilyenkor, vasárnap reggel 9 órára. Itt szeretném mondani, hogy kérem a családokat, hogy legyenek kedvesek 9 órára itt lenni, mert most nem a templomban fog kezdődni egy darabig a gyerekeknek úgy együtt az Isten tisztelet, amiről úgy el lehet esetleg késni, mert fölmennek a karzatra a gyerekek, hanem itt a gyerekteremben egy közös kis valamivel fogunk mindig kezdeni. Tehát 9 órakor, úgy, amikor tiszteletes úr bejön, mi odakint kezdünk, úgyhogy jó lenne, ha mindenki időben ide tudna érni. A hétköznap folyamán kedden 16:30-tól lesz hittanóránk, külön az óvodásoknak és külön az alsó tagozatosoknak, ezek a gyülekezeti hittanórák, illetve pénteken délután 3-tól 3:15-től valahogy így tervezzük kezdeni az alkalmakat. Az iskolai hittanokról most nem beszélek. Úgyhogy most bemutatjuk az énekünket, és aztán ki fogunk menni.
Köszönjük szépen, és az Úr áldja az ezévi gyermekmunkánkat is, és hálával tekintünk vissza azért erre a gyerektáborra, hogy megint az evangélium szólhatott tisztán a gyerekeknek, és hisszük, hogy munkálkodik is a szívükbe, lelkükbe, hogy hitre jussanak, maguktól elfordulva az Úr Jézust tekintsék életük urának, céljának. Mi pedig most folytatjuk Isten tiszteletünket a 238. dicséretünk éneklésével. Végig énekeljük el mindegyik versével, Teremtő Istenünk, édes atyánk nékünk. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Testvéreim, a Zsoltárok könyvéből a 31. Zsoltárt olvasom, soron következő Zsoltárunkat. A 31. Zsoltárban így szól hozzánk Isten igéje. Az éneklő mesternek Dávid Zsoltára. Te benned bíztam, Uram, ne szégyenüljek meg soha. Igazságoddal szabadíts meg engem. Hajtsd hozzám füledet, hamar szabadíts meg. Légy nékem erős kőszálam, erődített házam, hogy megtarts engem. Mert kősziklám és védőváram vagy te. Vezess hát engem a te nevedért, és vezérelj engemet. Ments ki engem a hálóból, melyet titkon vetettek nékem, hiszen te vagy az én erősségem. Kezedre bízom lelkemet, te váltasz meg engemet, ó Uram, hűséges Isten! Gyűlölöm a hazug hiúságok híveit, és az Úrban bízom én. Hadd vigadjak, és örüljek a te kegyelmednek, mert meglátod a nyomorúságomat, és megismered a háborúságokban lelkemet, és nem rekesztesz be engem ellenségeim kezébe, sőt, tágas térre állítod lábaimat. Könyörülj rajtam, Uram, mert szorongattatom. Elsenyved a búbánat miatt szemem, lelkem, testem, mert bánatban elenyészik életem, és sóhajtásban múlnak éveim. Bűnöm miatt roskadoz erőm, és kiasznak csontjaim. Temérdek üldözőim miatt csúfsággá lettem, kivált szomszédaimé és ismerőseimnek félelmévé, kik az utcán látnak, elfutnak tőlem. Töröltettem akár a halott az emlékezetből, olyanná lettem, mint az elroshat edény. Mert hallottam sokak rágalmát, iszonyatosságot mindenfelől, amint együtt tanácskoznak ellenem, és tervezték, hogy elrabolják lelkemet. De én benned bízom, Uram. Azt mondom, te vagy Istenem. Életem ideje kezedben van. Szabadíts meg ellenségeim kezéből és üldözőimtől. Világosítsd meg a te orcádat a te szolgádon. Tarts meg engem jó voltodból. Uram, ne szégyenüljek meg, mivel hogy hívlak téged. A gonoszok szégyenüljenek meg, és pusztuljanak a Seolba. A hazug ajkak némuljanak el, melyek vakmerően szólnak az igaz ellen, kevésséggel és megvetéssel. Mi bőséges a te jóságod, melyet fenntartasz a téged félőknek, és megbizonyítasz a te benned bízókon az emberek fiai előtt. Elrejted őket orcádnak rejtekében az emberek zendülései elől. Sátorban őrzöd őket a perpatvarkodó nyelvektől. Áldott az Úr, hogy csodálatossá tette kegyelmét rajtam, mint egy megerősített városon. Én ugyan azt gondoltam ilyettemben, elvettettem szemeid elől, de mégis meghallgattad esedezéseimnek szavát, mikor kiáltottam hozzád. Szeressétek az Urat mind, ti ő kedveltjei. A híveket megőrzi az Úr, és bőven megfizet a kevélyen cselekvőknek. Legyetek erősek, és bátorodjék a ti szívetek mindnyájan, kik várjátok az Urat. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát, és jöjjetek, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, Atyánk, megváltó Jézusunk, áldott Szentlélek Isten, köszönjük néked, hogy ma is téged dicsőíthetünk és magasztalhatunk itt a templomban. Add, hogy teljes szívünkből tudjuk mondani, hogy áldott legyen az Úr. Köszönjük néked, hogy mindent megtettél annak érdekében, hogy láthassuk, megérthessük a te fenségedet, a te mindent felülmúló dicsőségedet, és így tényleg hittel, meggyőződéssel dicsőítsünk nevedet. Köszönjük, hogy nem csak dicsőíteni lehet téged, hanem segítségül hívni. Szeretnénk most is, ahogy a Zsoltárban is hallottuk Dáviddal, segítségül hívni a te nevedet. Sokféle nyomorúságunk van, testiek is vannak, lelkiek is vannak. Szükségünk van a te segítségedre, a te szabadításodra. Ments ki bennünket is az ínségből. Köszönjük, ha már megtetted ezt, és kimentettél a kárhozatból, a bűnből, a sátánnak a markából. Köszönjük, hogy ezért is téged magasztalhatunk. Köszönjük, hogy megőrzöl bennünket a te oldaladon, hogy el ne tántorodjunk tőled, nehézségekbe vagy örömökbe sem. De kérünk azokért, akik még nem élték át ezt a nagy szabadítást, hogy ők is hadd élhessék át. És köszönjük néked, hogy bármi egyéb testi-lelki nyavajánkból hozzád jöhetünk. Szabadíts meg a félelmeinkből, szabadíts meg testi szenvedéseinktől is. Mutasd meg nékünk szabadításokban is a te dicsőségedet. Köszönjük néked, Úr Jézusunk, hogy te vagy a mi szabadítónk, hogy téged dicsérhet a szánk, a szívünk. Áldunk azért, mert vagy nekünk. És hogy újra és újra hozzád fordulhatunk. Nem taszítasz el, nem küldesz el, ha rászolgálnánk, elfogadod a szavunkat. Légy áldott, hogy így hívhatunk téged most is segítségül. Legyél velünk és szólj hozzánk az igédből. Áld meg és szenteld meg vasárnap ünneplésünket. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket nagy nevedért. Amen. Kedves testvérek, ige hirdetésre készülve énekeljük a 226. énekünknek a második versét. 226. második versét. Gyújtsd meg szövét nekét, áldott szent igédnek, és bennem virraszt fel napját kegyelmednek. Isten tiszteletünk alapigéjét a Zsoltárok könyvéből, a 31. Zsoltárból olvassuk, a Zsoltár két utolsó versét. Szeressétek az Urat, mind ti ő kedveltjei, a híveket megőrzi az Úr, és bőven megfizet a kevélyen cselekvőknek. Legyetek erősek, és bátorodjék a szívetek mindnyájan, kik várjátok az Urat. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, Dávid ebben a Zsoltárába beavat minket a krízis kezelési stratégiájába. Elmondja, hogy súlyos bajba jutott, aztán arra beszél, hogy ebben a bajban az Úrban bízott, és ebből kifolyólag hozzá imádkozott szabadításért, aztán harmadszor tanúsítja, hogy az Úr meghallgatta őt, és amikor eljött az ideje, kimentette szorult helyzetéből. Negyedszer ezért Dávid Isten magasztalásába tör ki, és végül odafordul az Úr népéhez, és biztatja őket, hogy hozzá hasonlóan szeressék az Urat, és bízzanak benne, mert meg fogják ugyanazt tapasztalni, amit ő is megtapasztalt. Tehát a hívő ember krízis kezelési stratégiájának sémája van itt előttünk. Bajba jut, az Úrhoz kiált, az Úr meghallgatja, ezért dicséri az Urat, és végül másokat is buzdít az Úrba vetett bizalomra. A Zsoltár jelentős pályát futott meg az egyház történetében. Például a második, harmadik és negyedik versét szó szerint ismétli a 71. Zsoltár, első három verse. A Jeremiás könyvében a 20. rész 10. versébe felbukkan a Zsoltár 14. verse. Jónás imádságába, a Jónás 2.9-be a 7. versének egy részlete. A 6. vers pedig az Úr Jézus imádságában tűnik elénk, amit a kereszten mondott Lukács 23.46-ban. És még majd a istentisztelet vége felé említek még néhány egyház történeti példát. Szóval csak magában a Szentírásban is van egy hatás története ennek a Zsoltárnak, de az egyház történetben is ott van. Nézzük ezeket a motívumokat sorjába. Először is a bajt vegyük szemügyre. Baj van, ezért Dávid az Úrhoz könyörög. Szabadíts ki belőle. De hogy mi a baj, azt is leírja. Van, amikor nem tudjuk, hogy pontosan mi volt a baj, amiből kiáll, de itt leírja, hogy mi a baj. Leírja, hogy egy ellenséges emberek veszik őt körül. Akik nem az Úr hívei, hanem hazug hiúságok hívei, vagyis bálványimádó emberek. Nem az Úrtól függnek, hanem más egyébtől. És ezek az emberek nem egy, nem kettő, hanem temérdek, kiderül, hogy sokan vannak, összehangolt támadást indítottak Dávid ellen. Azért nyilván, hogy hát a kétségbeesésbe, netán a halálba is küldjék őt. Az eszközük, amit használnak, a rágalom. Rágalmazzák őt. Ez az a háló, amit úgymond kivetnek elé, hogy hát, ha belelép, és aztán fogva is tartja őt a háló, és ellehetetleníti. A rágalom ugye az, amikor hazudoznak valakiről mindenfélét. Aztán, ha az illető elkezd védekezni, akkor az a baj, mert akkor mindenki azt gondolja, hát biztos van a dologban valami. Ha meg nem védekezik, akkor meg az a baj. Úgyhogy ez egy eléggé csapda helyzet. A rágalom az egy borzasztó dolog, tiltja is a Szentírás erősen. De még önmagában a rágalom mögött rejlő indulatok még szörnyűbbek, mert sokféle dolog motiválhatja a rágalmat, például a gyűlölködés, a gyűlölet, vagy az irítség, vagy a hatalomvágy, aztán még lehetne sorolni, hogy még mi. Ezek nagyon szép motivumok, tehát tényleg le a kalappal ezen motivumok előtt. Aki ilyen motivumokkal éli az életét, aztán utána még rágalmakat szór neki nem tetsző emberekre, hogy őket teljesen ellehetetlenítse. Hát Dávid ezt élte át, és ennek a rágalom hadjáratnak, ennek az összehangolt hazugság tömegnek a köszönhetően magára maradt. Azt mondja, hogy ha a szomszédaim vagy ismerőseim meglátnak engem az utcán, akkor átmennek a másik oldalra, mert nem akarnak velem együtt mutatkozni, mert ilyen emberrel nem vállalnak velem közösséget. És úgy tekintenek rám, azt mondja, mint egy halottra, mint egy halottat elfelejtenek az emberek, engem is elfelejtettek, mintha nem is lennék. Azt mondja, hogy ez olyan hatással van rá, hogy elsenyved a szeme, elsenyved a lelke, elsenyved a teste. Ugye az ember egy ilyen egységet képez, test, lélek, és furcsa a hangosítás, nem, nem tetszik nekem. Bocsánat, hogy így kiszóltam, de valami nem jó. Pisti, egy kicsit vedd már vissza, vagy valamit csinálj, mert nem jó. Tehát lényeg, hogy elveszti az élet erejét, Dávid. Elveszti azt, amit mi így ambíciónak nevezünk. Azt, amiért fölkelünk az ágyból reggel, hogy meg kell csinálnom ezt vagy azt. Elveszett a hajtóereje, mert ez a rágalom hadjárat úgy megterheli, hogy és olyan búbánatos, depressziós helyzetbe kerül, hogy egyszerűen felőrli őt, elveszti a tetterejét, amire igen nagy szüksége lenne, mint királynak egyébként. Szóval egy aljas, lejárató kampány zúdul, hogy így mondjam, rejá, és ez az, ami őt egy ilyen nagyon depressziós, levert helyzetbe hozza, és bele kell magunkat egy kicsit ebbe képzelni, talán bele is tudjuk magunkat képzelni ebbe a helyzetbe. Remélem, hogy nem szokásunk másokat ilyen helyzetbe hozni, de előfordulhat velünk, hogy minket is ilyen helyzetbe hoznak, és akkor tudjuk, hogy ez egy nagyon súlyos, nehéz helyzet, ha valakit rágalmazni kezdenek, mindenféle hazugságokat mondanak róla. A dolog annyira éles egyébként, hogy a 10 parancsolat magyarázatában a ne ölj parancsolat kapcsán szoktunk erről beszélni, hogy a ne ölj parancsolat az tiltja a rágalmazást is, mert rágalmazásra meg lehet valakit ölni. Ez az életére törnek az embernek ilyenkor. Szóval ez egy súlyos dolog, és ha netalántán mi magunk ludasak vagyunk benne, és észreveszünk, hogy mi is csináltunk ilyet, akkor ebben nagyon komoly bűnbánatot kell gyakorolnunk. Nagyon komoly bűnbánatot. Mások rágalmazása az egyet jelent azzal, hogy elkezdjük őt döfködni egy nagy késsel, szurkálni őt, hogy halljon meg, pusztuljon el. Ez bűn. Ezt meg kell bánnunk, le kell tennünk az Úr Jézus elő, hogy bocsásson meg nekünk, és kérni kell a szabadítását, hogy ne mondjunk ilyeneket emberekről, hanem más beszéljünk, ha már beszélni kell emberekről. Igazat mondjunk mindig. Ha meg rajtunk van a teher, mert minket rágalmaznak családba, munkahelyen, itt-ott, akkor meg nem tudunk más tenni, mint ami Dávid is tett, hogy az Úrhoz fordult. Minden esetre ezek a szenvedésről mondott szavak Dávid szájából igazából Jézus szavai, az Úr Jézus szavai. Ő mondta, hogy Mózes róla ír, de nem csak Mózes írt Jézusról, hanem Dávid is a Szentlélek által róla beszél. És ha Jézussal mondjuk ezeket a szavakat, a bajról szóló szavakat, akkor valahogy olyan mélyebb értelmet nyernek számunkra, mert Dávid akármennyit szenvedett, azért igazából Jézus szenvedett igazán. Mert hogy őt is ugye egy tömeg vette körül, akik hát egyáltalán nem riadtak vissza attól, hogy őt rágalmakkal illessék. Jézust is rágalmazták mindennel. Ugye mondták rá, falánk ember, részeges ember, mindennek elmondták. Ez egy zabi gyerek. Római katona paráználkodott az anyjával, azt így született. Aztán rámondták, hogy a politikai rendnek az ellensége, felforgató. Rámondták, hogy Isten káromló. Tehát olyan rágalmakat szórtak a fejére, amikért egyébként simán halálra lehetett valakit ítélni. Halálra is ítélték. Mindenféle rágalmakkal, hamis vádakkal illették. Olvassuk róla, nem tudom hányszor, hogy tanácsot tartottak ellen, hogy összehangolták az ellenségei a támadást, a farizeusok, az írástudók tanácsot tartottak, hogy valahogy folytsák meg őt. És hintették a hazugságokat Jézusról szerte a népből, hogy bizalmatlanságot gerjesszenek ellene, hogy ne higgyenek benne az emberek. Szóval az Úr Jézusnak se volt ez egyáltalán könnyű. Imádkozott ő is elég sokat. Szenvedett, sőt, Dávidról nem mondja az írás, hogy megölték volna, de Jézus nem csak szenvedett, hanem meg is halt. Tehát ez az ellene irányuló hadjárat a kereszt halálához vezetett, egy a legszégyenteljesebb halálhoz, amivel meghalhat valaki. Ugye, mert más dolog otthon meghalni a kis puha ágyikóba, vagy a kórházba, meg más dolgok keresztre szögezve egy ilyen szégyen teljes halált halni, mint amit Jézus halt. És akkor ha belegondolunk, mennyit szenvedett, és hogyan halt meg, akkor hozzá kell vegyük azt, hogy mindezt érettünk szenvedte, azért, hogy mi kegyelmet nyerjünk. A mi bűneink büntetése van ő rajta, ezért szenvedett annyit, meg ezért halt kínhalált, hogy nekünk kegyelmet szerezzen, amit nem tudunk magunknak megszerezni. Áldott legyen érte, hogy ezt megtette, és megváltott bennünket. De még talán egyet hozzávehetünk, tudnélik, hát Dávid is szenvedett ebbe a helyzetbe, de legalább nem halt bele, sőt, ugye kimentette az Úr, de Jézust benne hagyta Isten, és meg is halt ebbe a helyzetbe. Viszont az Úr Jézus azt is mondta, hogy az ő híveit ugyanezt fogja érni. Úgyhogy kell lélekbe belekapaszkodjunk az Úr Jézusba, hogy ha minket is ne talántán a hitünk miatt, vagy a keresztény életünk miatt ilyen bántások, rágalmazások érnek, vagy rágalom hadjárat indul ellenünk, akkor ne csodálkozzunk nagyon rajta. Mindig így volt, testvérek. Van egy körülbelül 3. századi írás, egy apologetikus írás, Minucius Félix írta, az a cím, hogy Octavianus. Ebbe 3 előkelő római beszélget a kereszténységről, és hát ottan fölemlítődnek az egyik egy pogány ember, és mondja, hogy a keresztények milyenek. És ott lehet találkozni a kereszténységre szórt vádakkal. És akkor hát elképesztőek egyébként. Tehát az egyik legenyhébb vád, hogy kanibálok a keresztjének, mert hogy ugye ők vért isznak a lakomáikon. Mert ugye a Jézus vérét jelképező bort itták, de hát vérivók, embervért isznak, mondták rájuk, kanibálok. Kenyeret megtörték, ugye ez az én testem, húst tesznek, emberhúst fogyasztanak az orgiáikon, mert miután megették az embert, testét, meg megitták a vérét, azután ilyen szexuális kicsapongásba merülnek, szólt a másik vád. Mert ugye megcsókolták egymást, ilyenkor az első keresztjének oda mentek egymáshoz, és adtak egymásnak egy puszit, nem szájon csókolták egymást, hanem megölelték, és arcon csókolták egymást, hogy kifejezzék, hogy szeretik egymást, ugye Krisztus gyermekei. Na, ebből mindjárt szexuális orgia vádja kerekedett, ugye? Aztán hát magában a Bibliában is találkozunk vád, a politikai rend ellenségei, szítanak a császár ellen. Hát ez milyen vád volt ez? Mert más tartanak úrnak, Kűriosznak, nem a császárnak mondják, hogy Kűriosz úr, hanem Jézusnak mondják, ennek a senkiházinak, aki keresztel halt meg. Szóval jöttek, testvérek, ezek a rágalmak, és mind a mai napig így van, és ezután is így lesz. Ezután még inkább így lesz. Az igazi keresztényeket, testvérek, akik az Úr Jézust és az igét követik, egyre inkább fogják bántani és rágalmazni ebbe a világba. Már látszik ez. Érezzük már most is, csak itt Magyarországon egy picit, mintha ilyen burok alatt lennénk. Másokat, más országokban már közülünk való embereket elítélnek börtönre, vagy pénzbírságra, vagy felfüggesztett büntetéseket kapnak. Azért, mert kimertek állni, és például azt mondani, hogy a homoszexualitás Isten szemébe bűn. És a Biblia elítéli. Na, ez kész. Gyűlöletbeszéd. Ezért valakit be lehet börtönözni ma nyugaton. Hiába mondják el, hogy van kegyelem, van szabadulás, lehet más élet. Ez még csak ront a helyzeten, ha ilyeneket mond valaki. Szóval lehet, hogy olyanok leszünk mi is mások szemben, mint leprások, akiktől menekülni kell, akiket gettóba kell zárni, mert nagyon zavarják az antikrisztusi béke világát. Szóval különösen fiatalok talán úgy érzik, hogy nekünk nem olyan nagyon nehéz azért az életünk, mert még fiatalok vagyunk, és nincs sok nehézségünk. De idősebbek már talán többet tapasztaltak. És majd a fiatalokból is lesznek idősebbek. Az biztos, hogy Jézus nem hazudott, amikor megmondta, hogy engem bántottak, titeket is bántani fognak. És ahogy őt rágalmazták, minket is rágalmazni fognak, testvérek. Szóval a baj. Visszatérek Dávidhoz, mert itt kicsit elkanyarodtam. De Dávid bajba kerül, és ezt a bajt leírja. Elmondtam, hogy mi ez a baj. Mit csinál Dávid e bajba? Segítséget kér. SOS. Ugye jelzi. Nagyon sokszor láttuk ezt már a Zsoltárok első könyvében egyébként, amit most sorra veszünk. Dávid mindig ezt csinálta. Bajba került, mindig az Úrhoz kiabált. Ebben önmagában sok minden feltűnik az embernek, testvérek. Először is feltűnik Dávid alázatossága. A segélykérés az egy alázatosságról tesz tanúbizonyságot. Nem tudok magamon segíteni, valaki jöjjön, Uram, jöjj és segíts. A gőgös embereknek megalázó segítséget kérni. A büszke, kevés ember az nem kér segítséget. Már összecsapnak a hullámok a feje fölött, de még mindig nem kér segítséget. Sérti a büszkeségét. Majd én segítek magamon. Majd én megoldom. Ne jöjjön nekem itt Isten, meg még ember se segítsen rajta. Fura figura a bűnös ember, testvérek. Gőgébe inkább megfullad, inkább engedi tönkre menni a házasságát, öngyilkos lesz, széthullik minden körülötte, mint sem kinyögje, hogy kérem, Uram, hogy segíts rajtam. Büszkeség az nem. Nem engedi. Úgyhogy amikor azt látjuk, testvérek, hogy Dávid kiált az Úrhoz, hogy segíts rajtam, Uram, akkor ebbe az alázatossága tűnik a szemünkbe, hogy ő noha király volt. És nyilván, hogy egy csomószor volt egyébként ő is gőgös, meg büszke, de harcolt ellene. És amikor bajba jutott, akkor nem azt mondta, hogy na akkor hozunk valami jó törvényt, hogy ezeket a engem rágalmazókat gyorsan akasszák fel valamelyik fára. Azt akkor némítsuk el őket örökre. Hanem ebbe a helyzetbe azt mondta, hogy Uram, te segíts meg engem ebbe a helyzetbe. Nincs emberi segítségem. Ami van, azzal nem akarok élni. Te segíts rajtam, ments meg. Mint egy fuldokló, aki nem törődik a szégyennel, csak kiabál a segítségért. Segítsen meg, mentsen meg valaki. Mielőtt elpusztulok. Hát, testvérek, nem ilyen módon kellene nekünk is, nekem is cselekedni? Ha akármi baj van, letenni a büszkeségünket, majd én megoldom, majd én elrendezem, majd én valahogy majd. Az én eszközeimmel, az én lehetőség, az én kapcsolataimmal. És azt mondani, hogy nem, semmit nem akarok megoldani. Uram, te old meg a helyzetet. Amikor Dávid ebbe a Zsoltárba azt mondja egyébként itt, hogy a te kezedbe teszem le a lelkemet, ugye itt a 6. versbe kezedre bízom lelkemet, akkor ezzel azt mondja ő, hogy Uram, teljesen átadom neked a terepet tulajdonképpen. Te intézkedjél. Én nem intézkedek. Te intézkedjél ebbe az ügybe. Lemondok a helyzet irányításáról. Te neked átadom a helyzet irányítását. Ezért mondja, hogy vezess engem, irányíts engem. Te irányítsd a dolgokat mostantól kezdve. Alázatosság, testvérek. Tanuljuk meg tőle is az alázatot, de Isten igazából az Úr Jézus által akarja nekünk az alázatot megtanítani, mert ő aztán még sokkal alázatosabb volt, mint Dávid. Úgyhogy, ha Jézusban hívő emberek vagyunk, akkor Jézustól tanuljátok meg tőlem, hogy én alázatos vagyok, és békességet találtok a lelketeknek. Nem a büszkeség meg a kevésség vezet minket előre, hanem az alázatosság, rászorultságunknak a beismerése. Aztán egy másik dolog is feltűnt Dávid alázata mellett ebből a segítségű hívásból tudnélik az, hogy Dávidnak milyen gazdag Isten képe volt. Ezt a Zsoltárt, ha olvassuk, testvérek, hát csak ebből a szempontból, ha megnézitek, hogy Istenről mit mond, vagy hogy nevezi őt, vagy milyennek látja az Isten Dávid, akihez fohászkodik. Azt mondja, hogy te egyszer Uram vagy, így szól, Uram. Akkor mondja, hogy erős kőszálam vagy, mint egy kőszikla, olyan vagy a számomra, akire rá lehet állni, aki nem inog meg. Te vagy az én erődített házam, vagyis váram vagy, akiben oltalmat találok, elrejtettséget találok. Hűségesnek mondja Istent. Könyörülőnek, jóságosnak nevezi. Hatalmasnak nevezi. Igazságosnak, aki a saját nevéért cselekszik nagy dolgokat a történelem színpadán. Aki odafordítja arcát az ő félők felé, és mindenféle ajándékokkal árasztja el őket, de ellene fordítja az arcát ellenségeinek, és azokat megbünteti. mert igazságos Isten. Szóval nem tudjuk ezt az összes ilyen dolgot fölemlíteni, amit Istenről mond, testvérek, de csodálkozzatok erre, hogy milyen gazdag Isten képe volt neki. És nekünk is. Hát szükséges volna, hogy egyre inkább gyarapodjunk Isten ismeretébe. Egyre inkább ismerjük erről az oldaláról, arról az oldaláról, ő ilyen, ő olyan. Gyarapodjunk ebbe, testvérek, gazdagodjunk ebbe. Nem kell nekünk egyébként fantáziálni az Istenről, hogy milyen lehet az Isten, aztán kitalálunk valamit, meg elképzeljük. Nem. Itt van a Szentírás, amiben kijelentette magát. Itt látjuk Jézusban a földre jött Istent, aki őt látta, látta az atyát. Ismerjük meg a Szentírás által Jézust egyre mélyebben, egyre inkább, és gazdagodni fog az Isten képünk, és tudjuk, hogy amikor azt mondjuk, hogy Uram, szabadíts meg engem, akkor nem egy ilyen erőtelen fantáziaképhez, vagy álomképhez imádkozunk, hanem a csodálatos, a páratlan Istenhez. Aztán egy harmadik dolog is feltűnt, hogy olvastam ezt a Zsoltárt. Tudnélik, hogy Dávid a bajban is bizalommal fordult Istenhez. Hát ez egy nagyon fontos dolog, testvérek. Bajban is az Úrhoz fordult. Nem csak a jó időkben, a szép időkben, amikor minden rendben volt, és úgymond szépen történnek a dolgok, az élet napos oldalát járjuk. Na hát, Úrnom, segíts meg! Nem, csak amikor bajba volt, akkor is az Úrhoz fohászkodott. Nem, a baj nem azt idézte elő, hogy Dávid azt mondta, hogy meg vagyok sértve, Uram. Hogy engedhetted ezt meg nekem? Mert nem is fogok benned bízni. Hogy elesztetted bele ebbe a bajba engemet? Hát nem tudod, ki vagyok én? Nem lett volna hatalmad megőrizni engem ezektől az emberek? Tehát föl vagyok háborodva rajtad, hogy miket megengedsz te nekem az életembe. Nem ezt mondja, hanem a bajba is segíts meg, szabadíts meg, vezéreld az én döntéseimet, gondolkodásomat, terveim, életem. És itt ezzel, hogy a bajban is az Úrhoz fordul, ez azt jelenti, hogy neki valóban Istentől való hite volt. Mert az Istentől való hit, testvérek, próbák alá kerül, de nem inog meg, hanem éppen a próbák alatt is megerősödik. A nehézségbe is megerősödik. Akinek álhite van, jön a baj, jön a probléma, az a hit elillan, mint a köd vagy a pára. Semmivé válik. De akinek igaz hite van, az a próbatételekben is megmarad, ha meg is inog, de megmarad. Dávidé is megingott egyébként. Mert azt mondja itt a Zsoltárban, ez is olyan őszinte egyébként, hogy azt gondoltam, ijedtemben elvettettem a te szemeid elől. Ugye, jó, pillanatra megijedtem én is, amikor a bajba kerültem. Elvetett az Úr. Dehogy vetett el az Úr. A hite megmarad ott is. És hozzáfohászkodik az Úrhoz. És bizalmat nyilvánít az Úr felé. Szóval ez csodálatos dolog, testvérek, és azért is írtam rá a papírra C.S. Lewisnak egy idézetét a bánatról szóló könyvéből, mert az nagyon egyértelmű, nagyon világosan tanúsítja ezt, hogy soha nem tudod, mennyire hiszel valamiben, amíg annak igazsága nem válik élethalál kérdéssé. Mihelyest élethalál válik valóságá, hogy most vagy ez, vagy az, akkor válik ki, akkor tűnik ki abban a helyzetben, hogy van-e hited, vagy nincs hited, milyen a te hited, vagy milyen nem a te hited. A krízisekbe. Dávidnál a krízisben nyilvánvaló lett, hogy van élő hite, és egyébként Dávid mindig csak előképe, árnyéka Jézusnak, mert Jézus még nagyobb szenvedésekbe esett, elvesztette a hitét. A Gecsemánéba elvesztette a hitét. Dehogy vesztette el, ott is ott kapaszkodott az atyába. A kereszten elvesztette a hitét, amikor haldoklott a 45 fokos melegbe. Mások által leköbdösve, meg ott mesztelenül főfeszítve, szétvert háta dörzsülődött a keresztfához. Mondta, hogy atyám, átkozott légy, hogy engedhetted ezt meg nekem? Nem mondott ilyeneket. Atyám ezt a Zsoltát idézte. Kicsit más értelemben mondta, hogy a kezedre teszem a lelkemet, kezedre bízom lelkemet. Most, hogy meghalok, oda teszem magam a te kezedbe. Ott is ott van ez a bizalom, testvérek, Jézusban is. Tehát egy csodálatos dolog ez, hogy amikor bajban van a hívő ember, akkor is kapaszkodik, az igaz hit kapaszkodik az Úrba minden körülmények között. És Na, ezen a ponton azért még végig megyek, mert a harmadik után következik a negyedik, Dávid érvelése. Megdöbbentő az imádságnak ez a része is. Már az előző Zsoltárban, a 30-ban is láttuk, hogy ő Isten előtt mindig érvelt valahogy. Talán emlékeztek, hogy azt mondja, hogy te, aki szereted, ha dicsőítenek téged, ha én meghalok, akkor nem foglak tudni dicsőíteni. Elvesztesz egy hangot a kórusból. Hát légy szíves, ments meg engem, hogy dicsérhesselek tovább. Vagy mondja, hogy a te igazságodat, ugye azt akarod, hogy hirdessék a te igazságodat a földön. Hát persze, hogy ezt akarod. Hát akkor, ha én meghalok, ki fogja hirdetni a te igazságodat, úgyhogy légy szíves, tarts engem életbe, hogy hirdethessem a te igazságodat. Tehát ilyen érveket, és ebbe a Zsoltárba is itt ezeket az érveket mondja. Azt mondja például Istennek, hogy a te nevedért ments meg engem. A te nevedért. A te dicsős, hát te azzal foglalkozol, hogy a neved dicsőségét fölragyogtasd mindenhol. Hát akkor most légy szíves, tedd meg azáltal, hogy engem megmentesz. Mert az én megmentésem által is fölragyog majd a te dicsőséged. Ments meg, hogy ragyogjon a te dicsőséged. Aztán azt is mondja, hogy igazságoddal szabadíts meg engem. Igazságoddal szabadíts meg. Itt arra gondol, hogy te velem szövetséget kötöttél. És megígérted nekem, hogy engem pártfogolni fogsz. És ha bajba kerülök, megmentesz. Akkor most légy szíves, áld a szavad. És ments meg engem. A te igazságodért szabadíts meg engem. Hogy hűségesnek bizonyuljál. És aztán mondja megint a harmadik érvet, hogy a te kegyelmedből, a te irgalmadból hallgass meg az én kiáltásomat. Mert tudja, hogy Isten irgalmas, könyörülő. Hallgass meg a te kegyelmedért, a te irgalmasságod miatt. Mert látod, hozzáteszi a negyedik érvet is, mert látod, mennyire borzasztó helyzetben vagyok. Hát appellál Istennek úgymond az együttérzésére, hogy ő lehajol a szenvedőkhöz. Mint ahogy Jézus is lehajolt. Te lehajolsz a szenvedőkhöz, hát látod, hogy mennyire szenvedek? Borzasztóan kínlódok? Hát te együttérző vagy, akkor légy szíves, törődj velem. Tehát nagyon szép ez, és nagyon, nagyon megindító, és nagyon tanulságos, hogy Dávid nagyon alázattal, de Isten dicsősége felragyogtatásáért imádkozik, erre hivatkozik végül is, hogy ragyogtassa fel Isten az igazságát, az irgalmasságát, az együttérzését, a kegyelmességét abban, hogy őt megmenti. Így érvel, és szabad így érvelnünk, testvérek. Isten meghallgatását lehet így kérnünk, nekünk is. Az ötödik dolog, ami feltűnt így olvasva ezt a Zsoltárt, hogy mindeközben Dávid élesen elhatárolódik az őt rágalmazó emberektől, ezektől a bálványimádóktól. Azért is határolódik el tőlük, mert bálványimádók. A bálványimádás hazug rágalmazóvá teszi az embereket. És Dávid kifejezi, hogy én nem tartozom közéjük. Csak ez azért fontos, testvérek, mert hogyha Dávid mondjuk behódol a támadóinak, egy kicsit kompromisszumkészebb, egy kicsit toleránsabb, egy kicsit, nem tudom, diplomatikusabb, akkor keresi ezeknek a rágalmazóknak a tetszését, nem? Hogy hát, ha el tudnám őket némíteni azzal, hogy egy kicsit teszek az ő kedvükre is egy kis engedményt, nem leszek olyan, nem tudom milyen, amilyennek, nem kéne lennem szerintük, és akkor olyan leszek egy kicsit, mint ők. Nem. Dávid élesen elhatárolódik ezektől az emberektől. Gyűlölöm a hazug hiúságok híveit, mondja. A hazug hiúságok azok a hazug bálványok híveit. De ezek bálványimádó emberek voltak. És én meg téged imádlak, én benned bízom, Uram, mondja Dávid. Nem tudom, hányszor elmondja. Én benned bízom, Uram. Nem a bálványokba. Őket, a bálványimádókat azt mondja, hogy gyűlölöm, de ez nem egy ilyen személyes gyűlölet, amit itt érez, hanem inkább az, hogy azt jelenti ez a szó a héberben, hogy visszautasítani valamit. Határozottan ellenállni valamit, valamivel nem egyetérteni, kifejezni, hogy semmi dolgom vele, elhatárolódni tőle. Dávid azt mondja, hogy én ezektől az emberektől, akik mindenféle hiú, üres bálványokat imádnak, és engem le akarnak söpörni a színről a hazugságaikkal, én tőlük elhatárolódok, nem kötök velük kompromisszumot, nem tolerálom őket, mert én benned bízom, Uram. Pedig talán kiúszhatta volna a dolog méregfogát azzal, hogy egy kicsit behódol ezeknek a rágalmazóknak, és egy kicsit úgy a kedvükre tesz valamit, nem? De nem, mert mi más úton járunk. Itt két hitről van szó, és ez nem fér össze. És megint Jézus Krisztusnak az alakja jön elénk, testvérek, Dávid által, mert ő soha nem helyezkedett egy platformra az ellenségeivel. Nyilvánvalóvá tette, hogy ti kinek az oldalán álltok, megmondta egyértelműen, ti a sátán atyától valók vagytok, én meg a mennyei atyától jöttem, és köztünk nincs kompromisszum. Más úton járunk. Ti a pokolba mentek, én a mennybe megyek. Aki titeket követ, elvész, aki engem követ, életet talál. Nem kötött kompromisszumot egy főpappal, meg egy írástudóval se, nem mondta, hogy jaj, vádoltok engem, hogy Isten káromló vagyok, jaj, hát akkor kicsit visszaveszek. Nem mondom azt, hogy én és az Atya egy vagyok. Meg hogy aki engem látott, látta az Atyát. Nem mondok ilyeneket, bocsánat, és akkor, de akkor béké hagytok, ugye? Persze, béké hagyták volna, csak nem kötött velük kompromisszumot. Mert az igazság látta volna kárát, és a hazugság győzött volna kompromisszum által, és ilyen kompromisszumokba Jézus sem ment bele, de Dávid sem ment bele. Nekünk se szabad. Szóval a 31. Zsoltár. Láttuk a bajt, láttuk, hogy Dávid a bajba segítséget kér az Úrtól, és ebbe a segítségkérésbe több mindent is sorra vettünk. De a többi részét ennek a Zsoltárnak jövő héten fogom, illetve nem jövő héten, mert jövő héten megint más lesz, más fog prédikálni, hanem az utána való héten szeretném befejezni a 31. Zsoltárt, mert az idő elment. Minden esetre, ha már megígértem, hogy a Zsoltárnak milyen egyház történeti hatástörténete van, hát ezt még azért elmondom röviden, hívő krízis kezelés az egyház történetbe. 1415. július 6-án Husz Jánost, a konstanci zsinat eretneknek minősítette és mágia halára ítélte. És azt írták fel a történészek, hogy amikor ez a hívő testvérünk mágiára lépett, ezt a Zsoltát, illetve ennek a 6. versét, amit Jézus is idézett, többször hangosan mondta, kezedre bízom lelkemet, te váltasz meg engemet, ó Uram, hűséges Isten. Ezt idézte Husz János a mágiára lépve, többször is. És több mint száz évvel később, 1555-ben Nicholas Ridleyt, az angol reformátort Oxfordban mágián égették el, és amikor a lángok elérték már őt, akkor kiáltott nagyon-nagyon erős, átható hangon, ahogy fölírták a történészek, ugyanezt a Zsoltár verset. A te kezeidbe teszem lelkem, Uram, Uram, fogadd el lelkemet. Ezt mondta angolul, Lord, Lord, receive my spirit. És aztán még latinul is elmondta, In maus tuas domine commendo spiritum meum. Domine recipe spiritum meum. Szóval ez a Zsoltár ott be volt írva ezeknek az embereknek a szívébe, és amikor kellett, Jézust idézve tudtak meghalni az Úrért és az Úr igazságáért. Innen folytatjuk, ha Isten éltet bennünket. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk, köszönjük néked ezt a Zsoltárt is. Akár melyiket olvassuk, mindig csak ezt tudjuk mondani. Köszönjük, hogy lelked által ihletted Dávidot ezeknek megírására. És köszönjük néked, hogy ezek a Zsoltárok, miközben olvassuk őket, olyan sokszor eszünkbe juttatnak téged. Jézusunk, mintha te beszélnél ott Dávid szája által is. Köszönjük néked azt, hogy ma is téged láthattunk általa. És te ragyogsz föl az árnyékod által, mielőttünk a maga teljes valóságába. Köszönjük néked azt a bajt, amiben te is bele mentél. Nem bele sodródtál, hanem bele jöttél, bele mentél, bele merültél. Azért, hogy az Atya tervét megvalósítsd és megvásd a te népedet. Köszönjük néked, hogy az a rágalom hadjárat, amit ellened indítottak, nem tudott téged megakasztani küldetésed teljesítésében. Az a szenvedés, amin átmentél, nem tudott téged megakadályozni abban, hogy elvégezd a művet. Köszönjük néked, hogy a kereszten is az Atya kezébe tetted a lelked, és megváltottál bennünket, amikor meghaltál. Áldunk engesztelő halálodért, az Atyát kegyelemre indító drága véredért. Köszönjük néked, hogy nem maradtál a halálba, hanem föltámadtál, és köszönjük néked azt, hogy te tanítasz minket arra, hogy nekünk is át kell menni mindenféle bajokon, ha akarjuk, ha nem. Köszönjük néked, hogy a te híveid ezt tapasztalták eddig is, ezután is fogjuk tapasztalni, de köszönjük, hogy ezekbe a bajokba mindig lesz egy valaki, akihez szólhatunk, hozzád. És köszönjük néked, hogy rád mindig számíthatunk. Kérünk, gazdagítsd a rólad alkotott képünket, hogy ne fantáziálgassunk rólad, hogy ne valami csökevényes Jézus képünk legyen, hanem teljesen tiszta, világos. Tudjuk, hogy kihez imádkozunk, amikor megszólítunk téged a bajokban. Segíts bennünket alázatosságra, hogy segítségül tudjunk hívni, megtagadva gőgünket. Látod, mennyi baj van, Urunk, az életünkben, és látod, hogy vajon hozzád kiáltunk ezekből, vagy nem. Keressük a szabadulást, vagy még büszkén azt mondjuk, hogy majd én megoldom, meg nincs is baj. Segíts minket alázattal, segítséggel, segítségül hívni téged. Köszönjük néked, Urunk, hogy rád bízhatjuk magunkat abban a tekintetben is, hogy a bajokban is, ott is hadd mutatkozzon meg a mi hitünk. Adj nekünk élő hitet, igaz hitet, amelyik a próbatételek között nem omlik össze, hanem megmarad és kitisztul, megerősödik, mint Dávid hite is, vagy a te hited is, Jézusunk. Köszönjük néked azt, hogy hatalmas vagy, és tudsz munkálkodni a szívünkben, hogy alázattal érvelhessünk a meghallgattatás mellett, imádságaink meghallgattatása mellett. Segíts, hogy mindig tudjunk arra hivatkozni, hogy a te dicsőséged ragyogjon fel, azért hallgass meg minket. Nem pusztán azért, hogy nekünk jobb legyen, hogy könnyebbüljünk, hanem azért, hogy a te nagy neved ragyoghasson föl. Segíts így érvelnünk alázattal. Köszönjük te néked azt, hogy ott megállhatunk mindig előtted, és segítségül hívhatjuk a te nevedet. Köszönjük, hogy nem pusztába kiáltott szó, a te szívedről nem peregnek le ezek a szavak, mert könyörülő vagy, mert irgalmas vagy, és lehajolsz a tiédhez. Köszönjük, hogy hűséges is vagy, ki nem hagysz bennünket magunkra, hanem állod a szavadat minden időben. Köszönjük néked, hogy várhatunk téged, és dicsérhetjük a te szent nevedet. Áld meg szívünkben az mostani ígét, és majd készítsd el a következő részét is ennek az ige magyarázatnak. Áld meg majd azt is szívünkben. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk gyülekezetünket, az előttünk álló programokat. Készítsd el a jövő hetet, ifjúsági találkozónkat. Imádkozunk hozzád az úrvacsoraosztásért. Áld meg az egész gyermekmunkát a gyülekezetünkben. Add, hogy továbbra is a te kegyelmed, szereteted ragyoghasson föl a gyerekek előtt, akár vasárnap, akár hétközben, bibliai történetekből. Köszönjük, hogy olyan gazdagon hirdettetik nekik az evangélium. Áldunk téged azért, és kérünk téged, hogy munkálkodj a tanítók szívében, lelkében, hogy valóban azt ragyogtassák föl, amire szükség van, és amit te is akarsz. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk népünket, hogy őrizd meg bennünket, Urunk. Viselj gondot rólunk a te irgalmasságod szerint, és add, hogy a népünk egyre több tagja fordulhasson feléd. Külön imádkozunk ezekért a fiatalokért, akik itt tomboltak a hétvégén. Te látod az ő szívüket, életüket. Látod, hogy ők is hiú bálványok előtt hódolnak, ahelyett, hogy előtted hódolnának. Könyörülj meg rajtuk, és ebből a semmiből, ebből a nihilből, amiben élnek, ebből is szabadítsd meg őket új életre, örök életre, üdvösségre. Köszönjük néked, hogy meghallgatod esedezésünket nagy nevedért. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Szeressétek az Urat mind, ti ő kedveltjei, A híveket megőrzi az Úr, és bőven megfizet a kevélyen cselekvőknek. Legyetek erősek, és bátorodjék a ti szívetek minnyájan, kik várjátok az Urat. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim! A hirdetéseket hallgassuk meg. Először is hirdetem, hogy a jövő héten, kedden bibliórát tartunk. 18 órától szeretete hívjuk a testvéreket. Szerdán presbiteri gyűlés lesz. A kisteleki gyülekezet missziói gyülekezetté válása tekintetében tárgyába kell megbeszélnünk néhány dolgot. Tehát szerdán este 6 órakor presbiteri gyűlésünk lesz. Jegyezzétek meg, és jöjjetek erre a fontos megbeszélésre, akiket érint a dolog. Hirdetem, hogy a hétvégén pedig megint az országos ifjúsági hétvégénkre kerül sor, tehát 6-án, 7-en és 8-6-a péntek, akkor jönnek, 7-én itt vagyunk, és 8-án is itt lesznek a fiatalok, tehát akkor kicsit többen leszünk, olyan körülbelül 90 fő jelentkezett erre az alkalomra, mieink is, meg más helyekről is elég sokan. Általában ennyien szoktak jönni, most is ennyien jönnek. Készüljünk imádságba, gondoljatok erre a hétre és hétvégére, és kérjünk Isten áldását erre. Azért mondtam, hogy jövő vasárnap nem fogom folytatni ezt a 31. Zsoltát, mert jövő vasárnap Sípos Előd fog prédikálni a nagyfiunk, és ő a Szentírás ihletettségéről, annak gyakorlati hasznairól fog majd nekünk beszélni. Jövő héten vasárnap egyébként úrvacsorosztás is lesz, úgyhogy úgy készüljetek, hogy úrvacsorosztás is lesz az Isten tisztelet keretében. Ezzel a hétvégével kapcsolatban viszont a lányom Zsófi szeretne még egy-két dolgot mondani, őt hallgassuk meg figyelemmel.
Áldás békességet kívánok én is a testvéreknek. Újfent az én privilégiumom, hogy igyekszem a különböző munkacsoportokat összefogni a hétvége kapcsán. Ez már a 7. alkalom, hogy ilyen ifjúsági konferenciát szervezünk, úgyhogy már van gyakorlatunk, de azért mindig vannak feladatok, amik újonnan hozzájönnek, új ötletek, és igyekszünk ezt mindig kicsit színesebbé tenni, ezt az alkalmat. Szeretnék köszönetet mondani azoknak, akik ebbe bekapcsolódnak, akár a fiatalok, akár a gyülekezet családjai, idősebbei részéről. Köszönjük a felajánlásokat. A szállások kapcsán Kinga Hugom és Patakfalvi Lídia azok, akik az idei szállást összefogják és szervezték, hogy az ide érkező fiataloknak legyen hol megszállni, aludni, pihenni. Itt lesznek a gyülekezetben 10-15 fő, a többi a testvéreknek a családjainál vagy fiataloknál fognak megszállni, és ennek kapcsán fognak, akik szállást ajánlottak föl, e-mailt kapni, hogy kik mennek hozzájuk, mikor érkeznek, úgyhogy erre számíthatnak a testvérek a héten Kingától és Lidiától. A konyhai szolgálat kapcsán sokféle felajánlás érkezett. Munkaerőben, akik a konyhai szolgálatot ellátják a hétvégén, már nagyjából összeállt a csoport. Általában van egy fix konyhai csapat, aki nem az ifisekből áll, hanem a testvérek közül kerül ki a szolgálói társaság, és őket az ifiből jó páran igyekeznek segíteni. Reggeliztetésnél, ebédeltetésnél, vacsoráztatásnál, kávészünetekben. Hogy kinek, mikorra kell jönni itt a gyülekezetből, ebben édesanyám az, aki most összefogja idén a konyhai szolgálatot, úgyhogy most az Isten tisztelet után őt tudják a testvérek megkeresni, akik erre szeretnének még jelentkezni vagy beszállni. Amiben pedig még szükségünk lenne a segítségre, az sütemény, mert ebben még nemigen érkezett felajánlás, és szükségünk lenne, mert hát ez a 80-90 fiatal biztos, hogy fogyasztani fog, és mindig nagyon dicsérik a felhozatalt, mindig nagyon-nagyon jó ennek a visszhangja, úgyhogy köszönjük, hogyha idén is vállalnak süteményt ezeknek a a szüneteknek, meg egyáltalán a napnak a színesítésére. És még egy dolgot szeretnék említeni. Jövő héten vasárnap az istentisztelet után lesz egy csoportbeszélgetés. Közösen ebédelünk majd itt a fiatalokkal a gyülekezetbe. Majd el fogunk menni egy strandra, ide a közelbe a Sun City-re, ahol, aminek kapcsán, hát most egyelőre olyan 70 fiatal jelezte, hogy oda kijönne, és nekik a szállításukban szeretnénk segítséget kérni, úgyhogy ha valakinek ez belefér, az legyen szíves oda jönni hozzám most az istentisztelet után, és fölírom, hogy hány személy tudna szállítani, ez körülbelül, ha jól tudom, egy 10-15 percre van innen autóval, úgyhogy nem egy nagy távolság, a odaszállítás és a visszaszállítással kapcsolatban kérnénk segítséget. És majd ezt a jövő hétvégén látjuk szombaton, hogy pontosan hányan is leszünk, úgyhogy én fogok mindenkinek szólni, aki jelentkezett, hogy szükség van-e a szolgálatára, vagy sem. És végül, de nem utolsó sorban, ahogy édesapám is említette, szeretnénk kérni ima hátteret ehhez a hétvégéhez. Isten igéje, mint az életünk, életvezetésünknek az alapja lesz a középpontban. Szeretnénk, hogyha akik ideérkeznek, ők az írott és a testélet igét mindennél jobban megszeretnék, és megköszönjük, hogyha ezért a testvérek is imádkoznak. És ezt imájukban hordozzák. Ennyit szerettem volna. Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen Zsófikának is a tudnivalók ismertetését. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző és megáldó pásztora. Testvéreim, befejezésül énekeljük a 255. éneket. Válaszolva Isten igéjére, 255, az első versét énekeljük, és a 5., 6., 7., 8. versét. Mely igen jó az Úristen dicsérni, felségednek én Uram énekelni.
Hogy az Isten
himnuszunkat énekeljük el. Áldás békesség!